Ez a mai téma, mivel zárunk, ezt nem tudom, hát nem fogok nagyon lelkesedni, azt hiszem, de hát én mégis elmondom, hogy mit gondolok erről, különösen ilyen vallási közösségekre vonatkoztatva. Ugye először elmondanám, hogy nehogy félreértsék, hogy a mester szónék mit értek ebben az esetben, személy esetre se a tanítót. Hát nem azt gondolom én most ebben a fölvezetésben mesternek, aki valamit tud és tanít matematikát, vagy talmudot, vagy irodalmat, vagy bármit. Tanítókra szükség van, mindig is szükség volt, jó tanítókra különösen. Úgyhogy nem ők a mesterek. Lehet mesternek nevezni őket. A mesterek ugye ennek hívják maestrónak, zeneszerzőket, művészeket. Nem róluk beszélek. Én azt gondolom, hogy van egy ilyen különlegesen használt fogalom, amit ha megpróbálnék átfordítani, illetve valamilyen szinonimát keresni rá, az valami olyasmi lenne, hogy lelki vezető, beavató, nem tudok más találni ilyen a mesterre, tehát valami szellemi, tekintély, előjáró, gurú. Szóval ebben az értelemben szól ez a cím úgy, hogy a mesterek alkonya a mi időben. Mielőtt én ebben igazándiból belekezdenék, hadd meséljem el, hogy volt nekem egy nagyon nagy ilyen bahés vitám, annak idején, nem olyan régen, a Krisna tudatú hívőknél, mert hát én ugye eljárogatok mindenhova, ahol ilyen vallási kérdésekkel foglalkoznak, meg összehasonlító vallásziológiát tanítók, ezt tudják zsidó egyetemen is, buddhista főiskolán is. Szóval volt a krisnásoknál egy nagy vita, ahol valami rettenetes mestertisztelet van. Szóval a mester, aki ott mondjuk a legközelebb áll a valósághoz, hogy lelki vezető, guru, aki felavatja aztán őket, hogyha szerzetesek akarnak lenni, valami egészen fantasztikus kultusz veszi őket körül. Hát, hogy más nem mondja, egy ilyen tisztes mesternek mondjuk a használt papucsát, most nem hülyeskedek, használt papucsát kijönti gipszből, és ezt a gipszből kijöntött papucsot ráteszik egy emelvére, és a papucs is megfelelő tiszteletben részesül, mert ez a mesternek volt a papucsa, és a mesterlába volt benne, és a mester lépéseit kísérte, és egész magánéletét átszövi a mester, tehát hogyha meg akar házasodni, akkor azért ahhoz a lelki vezető engedélye kell, a gyereket akar ahhoz is, és szóval ő az abszolút tekintély. És egyszer meg is kérdeztem egy ilyen kongresszusokon, hogy a guru, a mester tévedhet-e. Tehát lehetséges egy olyan helyzet, hogy hát, atyám, nincs igaza, az téved, nem így van ez a dolog. Ma ebben olyan megbotránkozást sikerült kiváltanom ebben a gondolattal, hogy a mester mondatát, vagy mondatait kétségbe lehet vonni, vagy kételkedni lehet, vagy az igazságát lehet firtatni, amihez hasonlót csak a hát katolikus egyházban ugye, tapasztalható, ahol a pápa, mint tudjuk, aztán mint a zsinat, azt már kevesen tudják, tehát a pápa és a zsinat tévedhetetlen, de csak hit és erkölcs dolgában. Tehát a pápai vagy zsinat tévedhetetlenség az is csak a vallás körüli ügyekre vonatkozik. Más ügyben ez a tévedhetetlenségi dogma, ez nem létezik. Na és akkor mondom, a vita abból robbant ki, hogy én azt mondtam, ez nyilván itt is el lehet gondolkozni, a hűségről beszéltünk, és én azt mondtam, hogy nálatok fordítva van, ahogy ennek, mint ahogy ennek lenne kéne. Itt ugyanis arról van szó nálatok, hogy a tanítványnak hűségesnek kell lenni a mesteréhez. Én meg úgy gondolom, hogy a dolog fordítva van, a mesternek kell hűségesnek lenni a tanítványhoz, a tanítványt szellemileg szabadon kell hagyni, érzelmileg is szabadon kell hagyni, érzelmileg is szabadon kell hagyni. Tehát a mester nem sértődhet meg azon, ha bármilyen tanítványa. Most ezt én vonatkozom épp úgy a zsidó mesterekre, mint más vallásuknak a mesterére, mindegy, hogy hívják őket, hogy rabbinak, vagy ennek. Vagy annak nem szabad haragudni azon, hogyha kételjel találkozik, vagy kételkedéssel. Nem szabad haragudni azért, hogyha a tanítvány más szellemi források felé is orientálódik. Hagyni kell szabadon egy fiatal embert barangolni a szellemi lehetőségek között. És ha elpolicál, akkor elpolicál, úri joga arra menni hit dolgában, amerre őt viszi a lelke. Ha visszajön, akkor szeretettel kell fogadni, és nem mint árulót kezelni, és így tovább, és így tovább. Tehát én azt gondolom, hogy a mester hűsége a tanítványhoz töretlen kell, hogy legyen, és halálos biztosnak kell lenni abban egy embernek, aki a saját lelki fejlődését rábízza egy másikra, halálos biztosnak kell lenni, hogy őt nem hagyja cserbe semmilyen körülmények között a mestere. Azt gondolom, hogyha ezt én másképp fogalmaznám, hogy semmilyen szellemi áramlatnak és semmilyen mesternek, lelki vezetőnek nincs joga önmagától függőségbe tartani más embereket, tanítványokat. Szabadon kell hagyni. Szóval ez a függőség, amelyet nagyon hamar kialakítanak nagyon sokszor, én nagyon sok ilyen vallási közösségbe, szektába, ide-oda járogatok, tehát ez a fajta függőségbe tartás én szerintem tarthatatlan, minősíthetetlen, és nem megengedhető. Ezen nagy felháborodott vita tört aztán ki, ugye, mert itt ez a csomó fiatal, vagy kevésbé fiatal hívő az arra van kondicionálva, hogy a mesterrel abszolút szolidárisnak, hűségesnek, alázatosnak, lábához borulónak kell lenni, és nagyon nehezen vették ezt a én álláspontomat, hogy ez nem így van. Vagyis nem fogadták el magyarán mondva, de ezt másutt is látom. Na most ugye ennek egy éppen a hit és a vallás területén van egy nyilvánvaló oka, méghozzá az, hogy minden vallás hierarchikus felépítés. Tehát semmiféle olyan szellemi irányzat, vallás, iskola, szellemtudományos, nem tudom, hogy nevezik magukat, tájékozódás nincsen, ami ne hierarchikus felépítése lenne, tehát ne úgy indulna, hogy annak a kezdeténél van egy nagy egyéniség, az épp úgy lehet egy kiválasztott, mint egy megtestesült Isten, vagy bármi, most a keleti vallásokra is gondolok, aki minden kétjelenés kritikán felül áll. Szóval azért tessék végig gondolni, hogy lehet-e azt mondani egy kicsit is hívő, mit tudom én, kereszténynek, hogy ebben is abban a kérdésben Jézusnak nincsen igaza. Jézus téved. Ez elképzelhető egy ilyen álláspont, vagy azt mondani, hogy Mohamed, iszlámban, hogy sajnos Mohamednek ez az álláspontja nem tartható, csacsiság, tévedés, és a többi, és a többi. Lehet azt mondani, hogy Mózes tévutak hallják bizonyos ügyekben? Mózesi törvényeknek a igazságát, érvényességét lehet kétségbe vonni? Bárkinek? És azt mondani, hogy jó, 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 ez így van, mondjuk a 10 parancsolatban, de ezzel ne paráználkodjál, ezzel nem értek egyet. Hát lehet, persze, hogy lehet, hogy megszegi. Persze, hogy lehet, hogy megszegi, és ha ő egy tisztességes hívő, akkor megszegi ugyan, de bűntudatos lesz utána. Ugye mégis megszegte, tehát az érvényességét nem vagy a kétségbe, és nem vonható. Na most tudni, ezt én sorolhatnám tovább, hogy sajnos ez a tanítás, ez Buddhának egy félreértése, egy tévedése. De azt akarom mondani, hogy a kezdetnél ott áll egy abszolút megingathatatlan tekintély, vagy kinyilatkoztatás, vagy megvilágosodott ember, akivel nem lehet vitatkozni, és nem lehet ellentmondani. És miután ezek a nagy figurák a saját, hogy mondjam, karizmatikus tekintélyüket továbbadják, mert egy napon eltűnnek a színpadról, természetesen a történet színpadára gondolok, eltűnnek, tehát ezt megörökítetik az utódokkal. Tehát ugye, ha van egy pápa avatás, ugye akkor van egy szöveg, amivel mondjuk egy pápát fölavatnak, és azt mondják, hogy tibi dábú, klávész regnitz rólum, és neked adom a mennyek országának kulcsait. Ezek Jézus szavai, amit Péternek mond, azt ismétlik minden pápa avatáskor, és neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit te megkötsz a földön, az kötve lesz a mennyekben, és amit te felolsz a földön, felszorul a mennyekben is. Na most ez egy óriási hatalom, tessék végig gondolni, amit ad, de hát miután pillanatnyilag 1 milliárd fölött van a katolikus hívőknek a száma, a pápa ezt a hatalmát átadja, vagy ad belőle kölcsön, nem tudom másképp kifejezni, a püspököknek. Tehát a püspökök viszont adnak az alacsonyabb rendű papságnak sokat belőle, tehát igenis joga van egy plébánosnak, egy falusi plébánosnak oldani és kötni egy gyónás után, föloldozni valakit, vagy a házasságot megkötni, és az ugyanolyan érvényes, mintha a püspök csinálta volna, mintha a pápa csinálta volna, mintha Jézus Krisztus csinálta volna. Tehát ez tovább öröklődik, vagy ruházódik át nyilvánvalóan azért, hogy a vallás működni tudjon, és azt gondolom, hogy így van ez a legtöbb vallásnál is. Szóval, ha egy rabbi oklevelén az van, hogy amit te tanítasz, mert ez van, ugye, az tanítva van. Amit te megítélsz, az meg van ítélve. Vagyis itt is van egy előlegezettség, hogy elváratik tőle az, hogy amit mond, amit megítél, amit tanít, az igaz legyen. Az igaz legyen. De, hogy mondjam, még a zsidóságnál ez talán a leglazább. Ez a leglazább, mert a zsidó vallásnak nincsen dogmatikája. És mert nincsen dogmatikája, mindenről lehet vitatkozni. Tehát nincs az egész Ószövetségnek, egy Ótestamentumnak teljesen mindegy, hogy mondom, olyan mondata, amin nem lehetne, nem tilos lenne elgondolkozni, vitatkozni, így értelmezni vagy úgy, hiszen ezekből a szentírás értelmezésekből alakult ki aztán a Talmud és a Midrás, stb. Tehát különböző rabbiknak, vagy hát zsidó vallástudománnyal foglalkozóknak az értelmezési lehetőségei. De végül is ez a hierarchikus elv, nem egy egészen a mesterig, hogy akiből mester lesz, vagy ő mester, az egyben egy olyan bizalmat vindikál magának, hogy ő nem téved a tanításaiban, nem téved, és ami már nem feltétlenül következik ebből, ez a fajta függőben tartás, ez a fajta személyéhez kötődő, vagy személyéhez kötött hűség. Ez egy, most még persze én mehetnék tovább, hogy ennek vannak még mélyebb gyökerei, mert ha a Szentírás tetszik olvasni, ugye, akkor az Úr úgy jellemzi saját magát, hogy féltékeny Isten vagyok, neked ne legyenek más isteneid rajtam kívül, tehát hűséget követel. De ez már egy egész divinális, isteni, szellemi szint. De ez mégis lesugárzik az emberek mindennapjára. Ez az egyik, amit mondani szeretnék, tehát, hogy ilyen értelemben van szó, vagy lesz szó mesterekről, és mesterekhöz való viszonyról, vagy hűséges, vagy kevésbé hűséges, függő, vagy kevésbé függőben tartásáról embereknek. Ez a dolognak az egyik része. A második része az, hogy a ókortól kezdve napjainkig, ha valaki vállalkozó pszichológus támadna, aki meg szeretné írni az emberiség pszichés történetét, tehát hogy pszichológiailag hogy fejlődött az ember az ókortól a középkoron át, stb. Napjainkig, ez pszichológiai szempontból, szóval most nem a technológia, nem a tudományról lenne szó, hanem az emberi lélekről lenne szó, akkor kérdőjelek lennének. Az első kérdőjelek az lenne, hogy fejlődött. Tehát egy mai ember a 21. századból az, most nem a tudást mondom, a képességet, okosabb, mint a Szokrátész? Vagy okosabb, mint az Arisztotelész? Több esze van? Intellektuálisan fejlette? Vagy csak többet tud a világ különböző dolgairól, kémiából, biológiából? De a képessége jobb, azért, mert ő most született, jobbak az intellektuális képességei, mint egy 2500 évvel ezelőtt élt embernek. Vagy tovább kérdezek, érzelmileg gazdagabb? Tehát ha az érzelmeit nézem, az érzelem világát egy mai embernek, az gazdagabb, mint a 1000 évekkel ezelőtt élt emberé? Biztos más, másnak örül, mástól undorodik, más tart szépnek, szóval sok minden más, másképp szeret, másképp gyűlöl, másképp viszonyul a élethöz és halálhoz, szabad mondanom, könnyebben öl egy ókori ember, és könnyebben is hal meg. De végső soron az érzelem világa nem szegényesebb, nem primitívebb, nem primitívebb a Jeremiás proféta érzelem világa, mint a miénk, bárkit kiragadhatta volna, vagy a bármelyik a Lao Tse-nak a érzelemvilága, mint a miénk. Van fejlődés ezen a területen? Ez egy kérdés, amit lehet beszélgetni. És harmadszor még fölvetem azt is, hogy erkölcsileg mi magasabb szinten állunk. A mi erkölcsünk, a mi tisztességünk, a mi normatíváink, a mi értékrendünk, az mutat fejlődést, elmozdulást évezredek alatt. Orrasztó nehéz, ugye, és ember megint arra, hogy talán nem. Hát ezért van ilyen érvényessége és ilyen hatása évezredek ezelőtt kimondott erkölcsi parancsoknak, amelyek ma is értékeket képviselnek. Szóval ez az első kérdés tehát, hogy egyáltalán pszichésen van-e fejlődés, pszichésen van-e elmozdulás. Na most én persze azt sugallom itt, hogy nem igen van, de nem biztos, hogy igazam van. Mert lehet, hogy van, de egy vonatkozásban egész biztos, hogy van egy fejlődés és elmozdulás. Tehát ha valamit le lehetne írni úgy, hogy nagyon megváltozott az ősi időktől maig, az úgy fogalmazható meg, hogy lezajlott egy nagyon markáns, egy nagyon erős individualizációs folyamat. Én ezt más összefüggésben egyszer már említettem itt valamikor régen, hogy mondjuk, hogy visszavarázsoljuk most magukat képzeletbe Babilonba, az jó régen volt, ugye, és ülünk Babilonba, ott is biztos volt valami kávéházszerűség, vagy péksütőmester, ahol le lehetett ülni, beszélgetünk, és egyszer csak azt mondom, hogy nézd, ott megy egy egyiptomi. Nézd, ott megy egy zsidó. Mert ezt mondható. Na most mit mondtam el ezzel? Azzal, hogy azt mondtam, hogy ott megy egy egyiptomi, én elmondtam annak ezzel az egy szóval, hogy ő egy egyiptomi. Elmondtam a hitvilágát, rögtön tudja a másik, hogy ez az ember Ízisbe, Oziriszbe hisz, Amunba hisz, Onistenbe hisz. Tehát az egész hitvilágát elmondtam ezzel, hogy egyiptomi. De azt is tudni fogja a hitvilágán kívül, hogy hogy öltözködik egy egyiptomi. Azt is tudni fogja, hogy hogy harcol, milyen fegyverei vannak, mit eszik, milyen egy egyiptomi konyha. El tudni fogja Egyiptom művészetét, hogy például nem ábrázolt térben. Nem azért, mert nem tud, mert van valami, ami visszatartja, mely azt mondja a régi egyiptomi művészetre, hogy a festészet az sík művészet. Síkba kell ábrázolni, a térművészet az a szobrászat. És nem ábrázolt teret egy egyiptomi festő, azt is tudja. Meg hogy hogy viseli a szakállát, ha van szakálla, vagy borotválkozik. És azt mondom, hogy ez pedig egy zsidó, az is tudni fogja, hogy az Elohim és Jehova, és nem eszik disznóhúst, és milyen vallási szertartásai vannak, és hogy fésüli a szakállát, és hogy nősül meg, és hogy avatják fel a gyerekeit, és hogy meddig körül rengeteget fog tudni róla, holott nem mondtam semmi más, csak hogy ez egy egyiptomi, vagy azt mondtam, hogy ez egy zsidó. És elmondtam róla rengeteget. Na most ugyanez, most ugorjunk át 2-3 ezer éve, és azt mondom a kávéház teraszán ülve, hogy én csak ismerem azt a srácot, az egy belga. Mit mondtam erről, hogy ő egy belga? Semmi. Valószínűleg tud franciául, belga sok franciául. Ezt elmondtam. És semmi más. És azt gondolom, hogy ő egy svédé. Vagyis azt akarom mondani, hogy itt közben az történt, hogy a nagy vérségi közösségek, amelyek homogenizáltak egy emberi társadalmat, hogy az egyik egyiptomira, ami igaz volt, az igaz volt a másik egyiptomira is. Ez fölbukott és lezárult az évezredek során, és itt van egy elmozdulás, egy szélsőséges, individualizációs folyamat. Hogy ő egy egyéniség, ő egy individuum, és abból, hogy ő belga, vagy magyar, vagy zsidó, semmi se következik a másik belgára, vagy másik magyarra, vagy másik zsidóra. Na most nyilván ez szellemi és vallási szempontból is, borzasztóan lényeges kérdés. Ez az individualizáció. Hogy egy szellemi vezető, egy közösséget, egy vérségi közösséget, azt nagyon könnyen tudott vezetni, mert ami az egyikre igaz volt, és az egyik így reagált, a másik is úgy reagált. Nem volt olyan értelemben én. Inkább úgy lehet nevezni azt az életérzést, amiben élt egy ilyen ókori nép, hogy mi zsidók, mi egyiptomiak, mi babiloniaiak. Ma ez nincs, ez a fajta kollektív összemosódás, hanem hogy én. De én ezt másképp látom, mondja, aki ugyanolyan zsidó, ugyanolyan magyar, ugyanolyan francia, úgy jó volt, lásd másképp. Nincs ez a közös mi élmény, ami akkoriban volt. Na most, ha lezajlik egy ilyen individuációs folyamat, akkor ez teljesen megváltoztatja az embereknek a hitéletét, mert akármilyen vallású, a vallás megpróbálja ezt a mi érzést fenntartani, holott már nincs. És egyik oka annak, hogy elformalizálódnak, én azt gondolom, elformalizálódnak a vallások. Tehát formálisan úgy néz ki, mintha mindenki homogén módon elmegy a misére, vagy elmegy Jom Kippurkor a templomba, vagy stb. De a valóságban ennek a megélése teljesen individuális. Hogy ő mit él meg, ő mit érez, vallásilag, stb. Stb. Áttolódik a dolog a formára. Azt lehet látni, hogy betartja-e bizonyos szabályokat, hogy van-e rajta kipa, vagy nincs kipa, vagy van-e rajta, mit tudom én, cidákli, vagy nincs cidákli, és hogy milyen táplálkozási törvényt tart be, átmegy a hangsúly ide, de soha meg nem kérdezik, még a legvallásosabb körből sem, ugye ennek van egy hagyománya, különösen a templom összerombolása óta, hogy te hiszel Isten. Hogy állsz te hit dolgában? Ezt nem kérdezik. Azt kérdezik, hogy betartod-e a törvényeket? Betartod-e a szabályokat? Ha betartod, akkor rendben van vallási szempontból. Ha nem tartod be, akkor nincs rendben. De ez a hit kérdés nem érinti. Most nem tudom, ugye ebben nagyon erősen lehet vitát provokálni, hogy ez a kérdés hogy alakult az idők folyamán. Pihentetőn hadd meséljem el, hogy az emberben van egy olyan hajlam, hogy a hit nélküli vallásosságot valahogy egy kicsit lenézi. Hogy nincs is mögötte semmi, csak hát a hagyomány betartod. És a vallás nélküli hitet pedig esetleg kevésnek tartja. Borzasztó nehéz kérdés, én hadd meséljem el, hogy én mikor Izraelben éltem, és egy vallásos egyetemen tanítottam a Bar Ilánon, akkor átjártam a judaisztikai intézetbe, az az igazság, hogy a gonosz lelkem vitt oda, hogy csukoljam egy kicsit őket, és akkor emlékszem egy beszélgetésre, ami ott úgy zajlott le, hogy azt mondtam, hogy engem borzasztóan zavar az, hogy azt olvasom az újságban, hogy minden héten van egy-két rabbi, akit lecsuknak. Hát hogy a fenében van ez? Lecsukják, mert esetleg valami elszámolási zűrzavar van a hitközség pénzével, vagy esetleg túlteng benne a hívek felesége iránti érdeklődés, hogy finoman fejezzem ki magam. Nem egy ritkaság. És mondom, ez hogy van te, hogy a vallásnak a megtartó ereje morálisan, ez hogy működik a valóságban, vagy mit tudom én. Nekem mondták azt is Izraelben, hogy így őszinte akarok lenni, hogy vigyázz a kipásokkal, ha elmész vásárolni, mert könnyen átvernek. És tényleg könnyen átvernek. Na most hogy? Szóval magyarán megmondva, én azt kérdeztem, hogy fontosabb az, hogy kipa van-e a fejemen, vagy nincs, mint hogy igazat mondok-e, vagy nem. Fontosabb az, hogy kóser vagyok, vagy nem vagyok kóser, mint hogy tisztességesen élek és dolgozom, vagy nem. Tehát mondtam ezeket a morális szembeállításokat, vagyis azt mondtam, hogy fontosabbak a formális elemek, a vallás formális elemei, mint az erkölcsi tartalom. Fontosabb. És arra gondoltam, hogy én most valami csuda okosat mondtam. Most aztán. És a megdöbbenésekre azt mondták, hogy persze, sokkal fontosabb. És mondom, hogy most késznél vagyok, hogy mit beszéltek? Azt mondták, persze, menj, figyelj ide. A zsidóság az éjszólatásban él. Ha betartotta volna a zsidóság a 10 parancsolat valamennyi törvényét, plusz még a mózesi törvénykönyvek által kiegészített sok száz szabályt és tilalmat, ha mindezt az utolsó mondatig betartotta volna, a zsidóság már én nem lenne, mondta. A zsidóság azért van, mert befette a fejét, amikor a többiek hajadonfőt jártak, mert nem evett disznóhús, mikor a többiek ettek, mert szombatot ünnepelt, mikor a többiek vasárnapot. Most még sorolhatnám ezeket a formális megkülönböztető jegyeket, és azt mondták, ezért szabad a zsidóság. És aki ezt neki megy ezeknek a formális dolgoknak, az a zsidóságnak megy neki tulajdonképpen. Na most itt egy nagy különbség van, ugye itt van az ortodoxia problémája végül is elrejtve, és elgondolkozik az ember, hogy bizonytalan igazuk van. Bizonytalan igazuk van, hogy ezt tartotta fönn évezredeken keresztül, és különben egy, csak egy asszimilációs törekvésben régen eltűntek volna a világból. Vagyis, hogy ez nem is annyira formális, hanem a formalitás mögött van valami, ami ennél sokkal lényegesebb. Na most, hogy ezt ugyanígy lehet-e értékelni akkor, mikor van egy zsidó állam, egy független politikai állam Izrael, akkor is ekkora jelentősége van-e a vallásos megkülönböztetéseknek, ezt nem tudom. Ezen megint el lehet gondolkozni, hiszen ez egy régi probléma Izraelben is, hogy szétválasztani a vallást és az államot, vagy nem. Vagy nem. Ugye ez egy nehéz kérdés. Na most mondanék tovább, tehát valamit, szóval végül is ez az individualizáció következtében, akár akarom, akár nem, elkezdett individualizálódni a hithez, a transzcendenciához, az Istenhez való viszony. Tehát egyre nehezebb egy homogén álláspontot találni, ami mindenkire érvényes. A keresztény dogmatikában és a keresztény teológiában van egy pont, ami rendkívül elgondolkoztató. Ez a pont pedig az, hogy amikor a Jézus meghal a keresztfán, nincs zsidó, dolog Júdeában történik, tehát egy 100%-os zsidó környezetben, a Szentek Szentjének a kárpitja végig hasonlott. Ez a legenda. Na most a legenda mit akar mondani? Szóval ezek a nehéz kérdések, meg az érdekes kérdések. Bármilyen kérdésről van szó, tehát hogyha Ábrahám hajlandó föláldozni Izsákot, akkor mit akar ezzel mondani a Biblia, ezzel az ábrahámi engedelmességgel, ugye? Ahol aztán az angyal megmenti, mindjárt visszatérek erre a kárpit ügyre is, ahogy az angyal megmenti az Izsákot, hogy azt mondja, hogy a Isten elfogadja az állat vérét az emberi helyet. Mit akar ez mondani? Hogy ekkor ér véget az ember áldozat a zsidó vallásban? Azt akarja mondani? Vagy, hogy az ábrahámi attitűd, hogy ami Istentől jön, azt el kell fogadni, és ha valami nagyon rossz jön, tehát a fiam feláldozása, azt is el kell fogadni az Istentől. Ugye, és akkor jönnek okos pszichológusok, meg vallástörténészek, és azt mondják, hogy azt mondta nekem egyszer egy analitikus barátom, nem zsidó, hogy azt vette észre pszichoanalitikus, hogy a zsidó férfiaknak van egy sajátosságuk, elfogadják a külső rosszat, ami rázuhan. Teljesen mindegy, hogy ez egy feleség, ázsáltos feleség, vagy ez, vagy az, úgy belesimulnak, a rossznak az elfogadása. Ez mint egy zsidó sajátosság. Elfogadása. És azt gondolom, hogy itt van egy nagy változás Izrael és diaszpora között, de nagyon sokan még ebből vezetik le azt is, Ábrahám komplexumnak nevezve, hogy a zsidóság elfogadta a holokausztot. Bement a vagonokba. Hagyta, hogy hat nyilas kölyök belőjön 300 embert a Dunába, és engedelmesen gatyára vetkőztek a Dunaparton. Szóval, hogy ez van egy ilyen, hogy ami jön sorscsapás kívülről, amit az Isten ránk mért, azt el kell fogadni. De most azért tudom, hogy ezek a történetek, most mindjárt visszatérek a kárpitra, valamit el akarnak mondani. Vagy tessék leülni, beszélgetni egy arab imámmal, és az arab imám el fogja mondani maguknak, hogy az úgy van, hogy Ábrahámnak volt egy elsőszülött fia, egy arab rabszolganőtől, Hágártól, és ezt az elsőszülött fiút úgy hívták, hogy Izmael. És az Izmael fél zsidó volt, és félig arab. És akkor jön Ugye az a Mamré-liget jelenet, mikor három ilyen isteni alak jelenik meg, angyal vagy bármi, Ábrahám előtt, és megígéri, hogy Sára teherbe fog esni, holott már nagyon öreg, Ábrahám is öreg, és fog születni még egy gyerek. És megszületik egy színzsidó gyerek, zsidó anyától, zsidó papától, ez az Izsák, Yitzchok, ahogy mondják. És akkor a Sára fölheceli ugye az Ábrahámot, ha tetszik olvasni a Bibliát, hogy azt mondja, hogy hát ez nem lesz jó, hogy a Izsák máshoz szülött, és Izmael, és akkor az Ábrahám nagy húzavona után, de végül kikergeti Hágárt és Izmaelt a sivatagba, hogy halljanak meg, és Izsák legyen az első szülött. És ott egy angyal lép közbe, a Biblia szerint, aki életbe tartja Hágárt és Izmaelt. És Izmael lesz ilyen arab törzsek atya, és Izsák kapja az első szülötti áldást. Ezt az imám így fogja mondani, idézek imámokat, hogy a zsidók elhatták az araboktól az első szülöttséget. Izmael volt az első szülött. Izsák kapta az első szülötti áldást. Ki a kiválasztott nép? Mondja, hát mi arabok? Fogja mondani az imám. Mi arabok? És úgy lettek a zsidók, hogy a Izsáknak ezt átjátszották Izmaeltől. Ez különben nem egyedülálló dolog, mert ugyanez a dolog ismétlődik Ézsau és Jákob esetében, hogyha tetszik ismerni a Bibliát, hogy ki is az első szülött. És ugyanez ismétlődik Efraim és Menasse esetében. Én csak mondom, hogy ezek a sztorik valamit kifejeznek, valamit el akarnak mondani. Na most, ha visszatérek a kárpitra, ugye a Szentek Szentjébe, ahol a fricekrény volt a babiloni fogságig, utána már nem. Mert a babiloni fogságban, tehát a babiloni hódításban eltűnik a fricekrény, eltűnnek a Mózes kőtáblái. De ennek ellenére azt tartott a zsidó hagyomány, hogy a Szentek Szentjében a teremtés előtti homály, sötétség, tohuvabohu uralkodik, és ott koncentráltan jelen van az Isten szelleme. És ezért egyszer egy évben tisztító szertartások után, dísztelen ruhában, egyszerű fehér ruhában, a főpap volt egyedül, aki beléphetett a Szentek Szentjébe. És hogy nyilván volt valami szellemi élménye, valami spirituális, misztikus történése, amikor ott tartózkodott, és mikor kijött, akkor ment egy ilyen zsiliprendszer, hogy elmondta a 70 kiválasztott embernek valamit ebből, hogy ő mit élt meg a Szentek Szentjébe, Isten közelében, aztán a 70-ek elmondták a 300-aknak, és így tovább ment le 3000-es a nép közé. Na most ez a kárpit hasadás, ez nem azt szimbolizálja-e, hogy nincs szükség közvetítőkre Isten és az emberek között, Isten és az emberek között, ez a legintimebb magánügyé vált, mindenkinek úgy kell rendeznie a transzcendenciával, Istennel, ha így tetszik, a viszonyát, ahogy ő tudja, és ahogy akarja, ez egy magánügy. Itt nincs szükség papra, rabira, beavatóra, mesterre, közvetítőre, nincs tovább. Ez egy közvetlen, személyes, intim viszonyá vált az individualizáció következtében. Hogy meg kell teremteni Nagy Józsinak a saját viszonyát Istenhez, és ez nem fog Kovács Maréval egyezni feltétlenül. Tehát ez egy individuális problémává változik. És ezt nagyon komolyan is veszik. Én egy Izraelben, egy rabinikus közösségben tartottam egyszer egy előadást, és provokálni akartak, és azt kérdezte valaki, hogy neki egy kérdése van, arról volt szó, hogy a Tóra modern szemmel nézve az előadásnak, és azt kérdezte tőlem, hogy hisz-e az előadó Istenbe. Ezt kérdezte tőle. Olyan botrány tört ki egy pillanat alatt, ordítottak vele, hogy hogy mersz ilyet megkérdezni az előadótól. Nem tudod, hogy ez a templom rombolása óta minden zsidónak a legintimebb magánügye? Hogy mersz erre rákérdezni? rögtön felsorakozott az egész társaság elleme. Na most ezt azért mondom, ezt az egész históriát, hogy én azt gondolom, hogy ezt tényleg komolyan kell venni, ezt az individualizációs folyamatot, tényleg komolyan kell venni, és azt gondolom, hogy egy mai embernek az a dolga, hogy a hitbéli ügyeit, vagy a hitetlenség belül ügyeit, ez saját maga intim magánügyeként egyedül rendezze. Én azt gondolom, hogy ez a mai ember számára megfelelő, aktuális, stb. Stb. Na, de most egy más kérdés az, hogy ennek van egy terhe. A szabadságnak van egy borzasztó terhe, és az emberek biztonságot keresnek. Tehát mégis könnyebb út azt mondani, hogy hoz ide egy gurút, ő majd megmondja, hogy én hogy élhetek, mit csinálhatok, hogy házasodhatok, szexuálisan mi van megengedve, táplálkozásban nincs megengedve, tehát kap egy kollektív irányítást. Visszafelé egy kicsit az éntől a mi irányába. Na most, hogy ez pozitív-e vagy nem, ez egy nagyon nehéz kérdés. Én azért mondtam, hogy mesterek alkonya, mert azt gondolom, hogy nem. Tehát én azt gondolom, hogy mindazok, akik becsatlakoznak ilyen nagy kollektív mi élményekhez, ami ebből a szempontból tökéletesen mindegy, hogy én ezt vallási alapon mondom el, hogy mi szufiták, és mi szunniták, és mi mahajána buddhisták, és mi hinajána buddhisták, teljesen mindegy, mintha azt mondom, hogy mi fradisták, elnézést, mi baloldaliak, mi jobboldaliak, mi ilyen pártiak, mi olyan pártiak. Én azt gondolom, hogy ez a mi, a mai ember számára nem aktuális. Én mit gondolok erről, arról. De miután ez a kurzus ezért mégiscsak valahol itt a vallás és hit körül zajlik, én most ezt erre konkrétizáltam, de én ugyanezt gondolom az élet más történéseiről is, hogy én mindig belekötök a tanítványaimba, mikor az ilyenek fogalmazásokban. Erről az ember azt gondolja, állj, ki az az ember, aki azt gondolja. Mondd azt, hogy erről én azt gondolom. Nem azt, hogy az ember azt gondolja. Az ember sok mindenfélét gondol, sok ember sok minden. Te mit gondolsz róla? Na most én azt gondolom, hogy ez az elbújás, ez egy regresszió, ez a visszaorientálódás az egyéni szabadságból, az egyéni felelősségből, az egyéni sorsalakításból, amit az ember meggörnyed néha alatta. Ez egy visszamenekülés valami kollektívumba, ami azt az illúziót kelti, hogy ez a kollektívum megtart engem. És én azt látom, hogy nem tart meg. Ezt is meg kell mondani. Hadd mondjam el, hogy volt egy nagy sajtóvita, biztos nem ismerik, mert miért ismernék, mert ez olyan lapokban zajlott, a Vigíliában egy idővel ezelőtt megjelent egy cikk. A cikk arról szólt, hogy az emberek ma pszichésen azért lesznek neurotikusok, azért lesznek ilyen labilisok, azért lesz ilyen sok bajuk, mert egy Isten nélküli világban élnek. Tehát a pszichológusnak, a pszichoterápiának nincs más dolga, mint hogy ráébressze a pszichésen beteg embert, hogy az az ő baja, hogy magára van hagyva, életének irányításával, morális problémáival, érzelmi problémáival, és vezesse vissza az egyházhoz. Úgy írja egy katolikus lap, tehát ezt ebben az értelemben fogta fel, és majd az egyház őt visszafogadja, és akkor, ha visszatér a nyájba, ugye egy mondani szokás, akkor a pszichés bajai el fognak múlni. Ebben van igazság, bocsánat. Nagyon sok talajvesztett ember elmegy valamilyen közösségbe, és ideig, óráig a Jehova tanúinál, a karizmatikus keresztényeknél, vagy stb. Úgy néz ki, mintha stabilizálódna, de nem stabilizálódik. nem stabilizálódik, nagyon hamar kiderül, hogy a problémák maradtak. Akkor én bementem az IKEA szerkesztőségébe, és azt mondtam, hogy én reflektálnék erre a cikkre, lehozzák-e? És azt mondták előbb meglepetésem, hogy igen. És akkor nézem egy cikket, hogy gyógyítás vagy térítés. Ne keverjük már össze a dolgot. Téríteni lehet, de nem hiszem, hogy a térítés az gyógyító hatású. Tehát nem hiszem azt, hogyha valaki elmondja a saját, mit tudom én, szorongásait, vagy a saját gátlásait, és erre kap egy térítéses választ, hogy többet kell imádkoznod Istenhez, én nem hiszem, hogy ettől meggyógyul. Magyarán megmondva, hogy nem hiszem azt, hogy a vallásosság és a hit, ez egy nagyon csúnya álláspont, megvéd a pszichés zavaroktól. Azt gondolom, hogy nem véd meg. És nem használható andaxin helyett. Szóval nincs olyan, hogy andaxin helyett jó Isten szedek. Ez nincs. Ez egy életnek egy teljesen más területe, a spirituális terület, ami létezik, ami fontos, ami befolyásolja az embert, de nem hiszem, hogy ez től bármilyen pszichés betegségből, depresszióból, mániából, frigiditásból, impotenciából ki lehet gyógyulni hitáltal. Én nem hiszem, hogy a vallás az ilyen értelemben és a hit, hogy mondjam, ilyen, így használható ilyen praktikus célokra. Nem hiszem. De én tudom, hogy ettől nagyon eltér a álláspontom sokfajta, hát hitbéli meggyőződésből, de én azt gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon pozitív előrelépés. Most már lassan ugye lejár az időm, hogy például a Zsidó Egyetemen és a Rabbi Képzőben és annak a doktori iskolájában már 2 vagy 3 éve igen intenzív lélektani, tehát pszichológiai tanítás folyik. Tehát, hogy a rabbikat, a hittanárokat, a judaizmusban igenis meg kell tanítani pszichológiára is, mert hívek fognak jönni, problémák fognak előállni, és ahhoz nem lehet egy rabbinak, egy papnak, nem csak zsidó vonatkozásba gondolom, laikusan hozzányúlni. Nem tudván, hogy miről van szó. És én azt látom, hogy ez borzasztó örömmel fogadják. Borzaszt örömmel fogadják, ez az a téma, aminek valahol szükségét érzi, hogy azon túl, hogy ő egy judaisztika tanár, azon túl, hogy ő egy rabbi, azon túl, hogy ő papi funkciókat lát el, neki legyen egy alapszintű legalább lélektani felkészültsége, hogyha hozzáfordulnak az emberek, akkor ne frázisokat mondjon, és ne akarjon, hogy mondjam, vallási válaszokat adni materiális kérdésekre. Ezt nem tudom, szóval ez egy elég nehéz kérdés tulajdonképpen, hogy ha szabad az én saját megfogalmazásomat használni, az úgy hangzik, hogy az életben vannak alapkérdések és végső kérdések. Alapkérdés az, hogy egy ember működjön jól. Intellektuálisan, érzelmileg, szociálisan, szexuálisan. Tehát élet alapfunkcióiban működjön jól. Én azt gondolom, hogy ebben foglalkozik a pszichológia. Na most vannak végső kérdések. A hit, az Isten, a bűn, a bűntudat, a feloldozás, vagy más vallásokban a kárhozat, az üdvösség, az utolsó ítélet, vagy harmadik fajta vallásokban a nirvána, a reinkarnáció, és így tovább. Ezekkel foglalkozik a vallás. És a kettőt nem jó összekeverni. Tehát nem jó azt mondani egy embernek, aki azt mondja, hogy nem bírom az életet, és depressziós vagyok, hogy vigasztalod, koma majd a következő életedben jobb lesz, ha majd reinkarnálok. Tehát nem adhatok egy alapkérdésben killódó embernek egy végső kérdésekre vonatkozó választ. De azt sem csinálható meg, hogyha az ember azt mondja, hogy én tele vagyok hitbeli kétségekkel, zsidóságomat, vagy kereszténységemet, vagy buddhistaságomat illetően, akkor nem mondhatom azt, hogy tessék anglapszimszem. Tehát végső kérdésekre ne adjak alapvető választ, és azt gondolom, hogy itt van a tisztesség meg a tisztességtelenség kérdése, hogy az alapkérdésekre olyan választ kell adni, ha tudok, ami az alapkérdésekre vonatkozik az életben. Hogy működik? Szóval, hogyha akarok egy nagyon karikírozott példát mondani, hogyha eljön Kovács úr, és azt mondja, hogy mit tudom én, doktor úr, baj van a potenciámmal, impotens vagyok, akkor én nehogy már azt feleljem, hogy legyen boldog, mert eljött magához a szent szüzesség és életének a lehetősége. Mert akkor én egy gazember vagyok. Nekem a dolgom az, hogy őt szexuálisan rendbe hozzam, azt majd ő eldönti, hogy a működő szexualitásával milyen életet fog élni. Szűzi eset, vagy nem szűzi eset, a rossz lányoknál tölti az idejét, vagy nem tudom, mit csinál. Szóval én ezeket a cserékről, tehát hogy cserélgetem a végső és alapvető kérdéseket, ezekről vagyok rossz véleménnyel, és azt gondolom, hogy nagyon sok pszichésen labilis ember megy el különböző guruk, mesterek árnyékába, mert azt hiszi, hogy attól az ő pszichés problémái meg fognak gyógyulni vagy javulni. Elnézést, hogy a saját szakmám tidalmazásával fejezem be a dolgot, de nagyon sok ember elnézést azért megy el pszichológusnak, mert pszichésen labilis, neurotikus, pszichopata, mit tudom én, és azt hiszi, hogy ha majd ő sok pszichológiát tanul, attól az ő lelke rendeződni fog. Ugye? És erre mondom, akár most megismétlem ugye a kedvenc történetemet, hogy a Hegeltől tényleg megkérdezték, már mondtam itt ezt, de most újra mondom, mert a Hegel nagyon okosat mondott, hogy ha valaki sok logikát tanul, logikusabb lesz a gondolkodása. És erre a Hegel azt felelte, hogy körülbelül annyira, mint hogyha jól megtanulja az emésztés fiziológiáját, jobb lesz az emésztés. És a Hegelnek igaza volt. Ha valaki sok pszichológiát tanul, attól ő nem lesz harmonikus és kiegyensúlyozott ember. Szóval itt van a tévedése a dolognak, és én azt gondolom, hogy a mesterekre first egyszerűen nincs már szükség. Szóval azt gondolom, hogy az embereknek individuálisan kell rendezni hitbéri életüket. Rengeteget tanulhat vallástól, erről, arról, de végül az egy személyes viszonyát kell, hogy váljon a transzcendenciával, az Istennel, vagy egy személyes tagadással kell válni. És másodszor pedig azt gondolom, hogy ebben van egy ilyen önbecsapás, hogyha majd én csatlakozom egy ilyen nagyon szuggesztív guruhoz és mesterhez, attól én rendbe fogok jönni. És ez az illúzió egy darabig fönnáll, aztán általában széttomlik. Úgyhogy azt hiszem, hogy most a 20.-21. században nem a mesterek korszakát éljük, hanem az egyéni megkillódását a valláshoz, hithöz, transzcendenciához való viszonynak, aminek, hogy mondjam, az egyik elnézést, hogy ezt még elmondom, legbölcsebb és egyben legkioktatóbb epizódja, az a Heller regényében olvasható a 22-es csapdájában, ahol van egy pilóta kapitány, Jossariannak hívják, annak van egy szeretője, és a Jossarian szidni kezdi az Istent. Bedühödik, neki van egy konkrét kifogása az Isten ellen, és azt mondja, hogy mit gondoljon ő az Istenről, vagy egy olyan Istenről, aki a taknyot érdemesnek látta bevenni a teremtésbe. Miféle hülyeség, mondja a Jossarian, és vén bükkfogatyásnak, meg idiótának nevezi az Úristen. Mire a felesége sikoltozni kezd, és azt mondja, hogy nem engedem, hogy így beszélj a Jóistenről. Mire a Jossarian kapitány nagyon megdöbben, és azt mondja, hogy nem értem. Hát úgy tudom, hogy te is ateista vagy, és nem hiszel a jó Istenbe. Igen, mondja a szerető. De az az Isten, akiben én nem hiszek, az igazságos, az jóságos, az ember szerető, nem olyan gonosz, mint akiben te nem hiszel. Hát így van ez a dolog. Köszönöm szépen a figyelmet.